Az aréna vendége Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke. A hírek előtt a rendőrség Teve utcai épülete elleni támadásról beszéltünk, és hát ön nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy fel kell tenni azt az alapkérdést, hogy kinek áll érdekében, illetve kinek van haszna ebből, kinek és hogyan.
Hát leginkább azt gondolom, hogy a kormánykoalíciónak van ebből haszna, miként minden korábbi esetben neki volt haszna abból, hogy az embereket megpróbálta olyan félelembe szugerálni, amely félelem egyáltalán az élet és vagyonbiztonságtól való félelem, az felülírta azt az elégedetlenséget, ami a kormánykoalíció által végrehajtott megszorító intézkedések következtében egyre nyilvánvalóbbá vált a magyar társadalomban. Tehát ennek a provokációnak is az egyetlen haszonélvezője, kommunikációs értelemben legalábbis, az a Gyurcsány kormány, akkor is, hogyha egyébként nömmők állnak az egész történet
mögött. De a Gyurcsány kormánynak ebben az esetben konkrétan az van ebből a haszna, hogy az emberek ezek miatt a történések miatt nem mernek aztán majd kimenni az utcára?
Hát például ez egy járulékos, bár nem a legfontosabb haszna a kormánykoalíciónak ebből, tehát valóban olyan a félelem légkörét kell eltereszteni a társadalomban, hogy se pró, se kontra, se egyik oldal ne gondolja azt, hogy az utcára kimehet a saját állampolgári jogait gyakorolni egyébként, amit az alkotmány egyébként számára biztosít. Nagyon régről vannak ilyen fenyegetések, hát emlékezünk rá, tavaly március 15-én komandósok lepték el Budapest háztetőit, akkor is arról szóltak a hírek, hogy állítólagosan valamilyen fenyegetés kapott a miniszterelnök, és az életét kell félteni, ehhez képest ugye ott kisiskolásokat sorakoztatott fel maga mellett, meg maga mögött, kvázi élő pajsként. Nyilvánvalóan nem volt komoly ez a fenyegetés, de arra jó volt, hogy úgy érezzék nagyon sokan, hogy hát vannak fontosabb problémák is, mint a mindennapi megélhetés elnehezülése. Addig is, amíg a híradók az ilyen típusú beszélgetések nem a vízidíjról, nem a gázárak elviselhetetlen mértékű emeléséről szólnak, hanem arról, hogy van ennél nagyobb baj is, nagyobb fenyegetés is, addig ez tiszta nyereség a kormánykoalíciónak.
A politikai jellemzők azt mondták akkor, amikor a Fidesz lement a parlament elé és elbontotta a kordont, hogy gyakorlatilag akkor a Fidesz ugyanezt csinálta, elterelte a beszédet, a figyelmet arról, amiről egyébként előtte nem sokkal a kormány kezdett kommunikálni, nevezetesen a reformokról. Hogy gyakorlatilag a Fidesz is ugyanazt csinálta.
Hát csak annyi a különbség, hogy a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, másrésztről pedig én nem gondolom, hogy a Fidesz számára olyan nagyon nagy veszélyt jelentene politikai értelemben, hogyha úgymond a kormányzat a reformokról kommunikál, mert hogy nincsenek semmilyen reformok, amiről kommunikálni lehetne, az pedig, hogy milyen szinten képesek erre a kormánykoalíció emberei, védendő a védhetetlent, arra elég jó példa volt Gyurcsány Ferencnek a meglehetősen lapos semmit mondó beszéde a parlament hétfői ülésnapján. Inkább azt mondanám, hogy a kényszerhelyzetben volt a Fidesz, mert miközben a valóságos problémákról, amelyek komolyabban érintik az embereket, mint mondjuk a Kossuth tér elzárása, valóban egy ilyen akció időlegesen a mi részünkről is elérte azt, hogy elterelte a figyelmet, de a másik oldalon meg azelőtt a lehetőség előtt álltunk, hogy akkor beletörődünk-e abba, hogy ez a kormány cinikással megfosztja az embereket az alapvető állampolgári jogaik egyikétől, például a gyülekezési jog gyakorlásától a Kossuth téren, és úgy gondoltuk, hogy nem szabad azt a látszatot kelteni, sem a kormány számára, sem a közvélemény számára, hogy azt a botrányt, ami zajlik, aminek csak egy eleme egyébként a Kossuth tér kordonnal történő minden jogalap nélkülöző körülzárása, azt mi tudomásul vesszük, elviselhetőnek tartjuk, és napirendet érünk fölötte.
Ugye a Fidesz azt mondja, hogy nem vízidéllyel, meg nem privatizációval kell rendbe tenni az egészségügyet, hanem valamivel többet kellene rákölteni, és azt, amit az egészségügyre költünk, azt másképpen kellene elosztani, másképpen kellene elkölni. Hogyan?
Hát, először is induljunk ki abból, hogy minden reform, amit végrehajtottak, és ami sikeres tudott lenni, az először pénzt emésztett föl, és semmiképpen nem pénzt hozott. Ez már csak azért sem lehet reform, amit a mostani kormány csinál, mert ennek egyetlen célja van valójában, a pénzbehajtás az emberektől, a betegektől, az orvosoktól, illetve egyfajta takarékoskodás, aminek persze semmi értelme, legalábbis abban az értelme, hogy az ember normális körülmények között takarékoskodik, tehát nem egy racionális pénzfelhasználás, hanem egyfajta fűnyírószerű pénzelvonás orvosoktól, kórházoktól, önkormányzatoktól, mindenkitől.
Igen, csak ebben a, bocsássam meg, hogy közbeállok, ebben a pillanatban ott tartunk, hogy nincs pénz. Tehát nincs miből többet költeni az egészségügyre.
Először is lehet, hogy itt tartunk, de akkor menjünk vissza az első kérdéshez, hogy miért nincsen pénz. És akkor vonjuk le ennek a konzekvenciáit, hogy azért nincsen pénz, mert Gyurcsány Ferenc összödi beszédének tanúsága szerint is az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció eltáncolta, elkocsmázta képletesen szólva a magyar választók millióinak adóforintjait. 1000 milliárd forintnyi összegekről beszélünk. Felvettek egy irdatlan mennyiségű hitelt, a korábbi hitelekhez csapva, ami alatt a magyar gazdasága, a magyar költségvetés, államháztartás nyög, és most ezt a hitelt akarják az emberekkel visszafizettetni, miközben egyébként ezeknek a hiteleknek alig-alig találjuk a nyomát. Gyurcsány Ferencnek a legcinikusabb megnyilatkozásai szerint ezt az emberek ették meg, mert a úgynevezett jóléti és szociális kiadásokban érhető ezt tette. Tehát térjünk vissza egy kicsit a...
Igen, csak ugye ezt visszacsinálni már nem lehet, és ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a kormány meg ott van a helyén. Tehát most igen, ebben a helyzetben mit lehet csinálni? Ebben a helyzetben mit lehet csinálni az egészségügyel?
Hát nem gondolsz, hogy azzal kéne az egészségügy helyzetét rendbe tenni, hogy forrásokat vonunk ki az egészségügyből. Ugyanis azzal, hogy 300 forintos vizitdíjra kötelezzük a betegeket, azzal nem adunk meg semmit. Először is azért nem adunk meg semmit, mert némely háziorvos kimutatásai számítása szerint nekik ez 350 forint költségbe kerül. Tehát többe kerül nekik, mint amennyit beszednek. Tehát jól hangzik az a demagóg állítás, hogy ez valójában a hálapénz kiváltására is alkalmas plusz juttatása az orvosoknak, de még hogyha ettől eltekintünk és azt mondjuk, hogy nem számolnak jól a házi orvosok, akkor még nyugodtan odavehetjük azt, hogy más kifizetéseket is csökkentve a kormány egyébként 10-50-60 ezer forintnyi havi forrást von ki a házi orvosok zsebéből az orvosok állítása szerint, és ez szerintem egy a valósághoz közel álló állítás. Tehát én nem gondolom, hogy ebből reform jön ki. Az meg egészen komolytalan, amit a miniszterelnök a parlamentben elkövetett, hogy miközben azzal vagyunk kénytelenek már ma szembesülni, amivel lengyelek az átkos kommunista rendszer utolsó végóráiban szembesültek, hogy a kórházakban nincsen lepedő, nincsenek ágyak, a folyosón várakoztatják a betegeket, hogy hova tovább már gyógyszer sincsen a kórházban, és egyáltalán teljes káosz uralkodik, azon közben ő arról vizionál, hogy majd két ágyas szobákban interneten rendelik meg a betegek az ebédjüket. Teszem fel a kérdést, hogy kicsodák? Általában véve minden biztosított? Vagy pedig az, aki majd külön perkálja az erre őt feljogosító költségeket, mert tartok tőle, hogy csak egy szűk elit, egy szűk kiváltságos réteg lesz, mint amilyenben a miniszterelnök is beletartozik, meg Kóka miniszter úr, meg Molnár miniszter úrak is. Ők lesznek azok, akik majd kétágyas, meg egy-egy a szobákban internetezhetnek, miközben gyógyulásokat várják.
Hát minden, amiről most beszélünk, és ezek a reformok is nyilvánvalóan azért vannak, mert egy olyan helyzet állt elő, hogy rendbe kell tenni a költségvetést, a többet költött az ország az elmúlt években, mint amennyit költhetett volna. Hogyan lehet rendbe tenni a költségvetést, ha nem így?
Hát mindenek... Nézze, takarékoskodni sokféleképpen. Hát többek között nem kell elkölteni 220 millió forintot a úgynevezett egészségügyi reform népszerűsítésére, ezt most idézőjelben használom ezt a szót, kommunikációjára, propagandájára. Mert megtakaríthatnánk ezt a 220 millió forintot, ez egyébként 730 ezer betegnek a vizitdíja. 730 ezer betegnek nem kéne ezt kifizetni, hogyha a kormány takarékoskodna. Lehetne takarékoskodni éppenséggel a kormányzati kiadásokon, kezdjük a kommunikációs, azaz agitációs propaganda kiadásokat. Lehetne mondjuk elfelejteni a kormányzati negyed fölépítésének szerintem hagymázas tervét is, mert meggyőződésem, hogy az nem fog, pláne nem rövid távon bevételt hozni a kormánynak, meg az országnak, hanem pont fordítva arra rá fogunk fizetni. Sok mindenen végig lehetne menni egyébként még a különböző tárcák költségvetésében, hogy hol vannak olyan pénzek. Nem kéne mondjuk a haverokat mindenféle lehetséges módon pénzzel tömni, mint amilyen a vizitdíj automata szoftvere is például okáért. Hanem ha már egyszer eladtuk a családi ezüstöt, és folyamatosan adjuk el például okáért a még meglévő állami vagyont, akkor meg lehetett volna tenni éppen a budapesti reptér eladásából befolyt 400 milliárd forintnyi összegből is, hogy azt a pénzt, azt valóban egy valóságos közmegegyezéses, tehát nem csupán az ellenzék, hanem a szakma mérvadó részének támogatását is élvező egészségügyi reform kivitelezésére fordítsák. És ennek a reformnak az első lépése az kellett volna, hogy legyen, hogy a járóbeteg szakorvosi ellátást fejleszték fel olyan szintre, hogy ahhoz képest lehessen esetleg az ágyszámokon takarékoskodni.
Ugye a Fidesz a választási kampányban is azt mondta, hogy nem adókat se járulékterheket kell emelni, hanem ellenkezőleg csökkenteni kell, és ezzel a foglalkoztatást kell növelni. Hallottam egy érdekes elképzelést arról, hogy lehetne csökkenteni, vagy legalábbis szinten tartani, de valamennyit csökkenteni a járulékterheket, illetve az adókat akkor, hogyha a fogyasztást lehetne, vagy kellene egy kicsit jobban, vagy másképp megadóztatni, ugyanis hát itt az adatok azt mutatják, hogy, hogy például a bejelentett munkavállalók 44%-a minimálbéren van bejelentve. Tehát gyakorlatilag abban egyetérthetünk, hogy ez mindenképpen probléma, hogy sokan nem fizetik be azt, amit be kellene fizetni.
Ez így van.
Hogy nem feltétlenül fizetik
be. De ha hozzátehetem ez mindjárt, hogy a ilyen kiindulva a járulék és az adók növelkedése, az tovább növeli a szürke és a fekete gazdaságságát. Tehát még kevesebb ember lesz, aki legális módon adót és járulékot fizet. Tehát ez egy abszolút csapdahelyzet, a kormány manőverezte magát meg az országot.
És egy ilyen elképzelést a Fidesz tudna támogatni, hogy valamilyen módon a fogyasztást, amit nehezebb elkerülni, azt jobban vagy másképp adóztatni?
Én azt
esetleg
mondom, hogy
differenciáltan is.
Minden észszerű javaslatot hajlandók vagyunk megfogadni, csak egy dolgot nem, hogy úgy kezdjünk el bár vitatkozni, hogy a kiinduló pontot nem tisztáztuk, vagyis nem tisztáztuk azt, hogy hogyan jutottunk ide. Tehát én értem, hogy miért van a újságírókon keresztül is, meg a közvélemény keresztül is az a nyomás, hogy jó, hát arról beszélünk, hogy egyébként mit kellene csinálni, de nem gondolom, hogy azokra kéne rábízni az ország ügyeinek rendbetételét, akik azt a káoszt, amiben most élünk, azt előidézték. Tehát én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenccel nincs miről beszélni. Gyurcsány Ferenccel egyáltalán nincs miről beszélni. A parlamentben helyet foglaló pártokról lehet...
Igen, bocsássa meg csak, hogyha Gyurcsány Ferenc nem mond le, és 2010-ig ez a kormány marad, akkor gyakorlatilag az marad, hogy 2010-ig nincs miről beszélni.
Hát nincs is miről, és ez tulajdonképpen bármennyire is furcsa, még csak nem is a mi döntésünk, hanem Gyurcsány Ferencé, mert ő ugyan nagyon nehezen tűri azt, hogy egyfajta erkölcsi karanténba zártuk, de ugyanakkor, amikor ebből megpróbál mindenféle kommunikációs trükkökkel kitörni, mindenféle közmegegyezést kínálva meg tárgyalási javat tenni, lásd mondjuk a Nemzeti Bank elnökének a kinevezésére vonatkozó egyeztetést is, akkor valójában ezek üres kommunikációs propaganda trükkök, tehát valóságos érdemi esélye annak, hogy egy konkrét ügyben kompromisszumot kössünk, nincsen. És azért mondom ezt teljesen magabiztosan, mert nem az ellenzék az első számú partner, akivel le kéne ülni, és érdemben meg kellene hallgatni a véleményét, bármiről is van szó a kormánynak, hanem mondjuk az érdekképviseletek azok. És ugyanúgy nem áll szóba a gyógyszerész kamarával, nem áll szóba az orvosi kamarával, nem áll szóba semmilyen érdekképviselettel a kormány, mint hogy az ellenzékkel teszi ezt.
Híreket kell mondanunk, az aréna vendége Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke, akivel a hírek után folytatjuk.